Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Üdvözlöm a hallgatókat, Bíró Nagy András vagyok, az Új Egyenlőség podcastjának szerkesztője, és a mai adásban elutazunk egy kicsit a világ másik végére, és teszünk egy áttekintést arról, hogy Latin Amerikában mi a helyzet a baloldallal, hogyan állnak az ottani tüntetések, hogyan állnak az ottani baloldali pártok, milyen baloldali örökségre lehet alapozni ahhoz, hogy egy latinamerikai, úgy néz ki az utóbbi években megvalósult jobboldali hullámot vissza tudjanak fordítani, és erről a nagyon izgalmas és egzotikus kérdésről Lenti Attilával fogok beszélgetni, aki politológus, nemzetközi kapcsolatok szakértő, és 14 évet dolgozott Latin Amerikában. Szervusz Attila, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Hát ahogy említettem, az lesz ma a témánk, hogy megnézzük, egy kicsit körbejárunk, hogy egy olyan kérdésben, ami viszonylag csak sporadikusan jut el a magyar sajtóba és a magyar közvélemény elé, ott mi a helyzet. Kezdjük talán azzal, hogy ugye itt nagyon, mégiscsak egy kontinensről beszélünk, nagyon sokféle baloldal létezik, nagyon különféle politikai erőkről van szó, nagyon különböző hagyományokról országok szerint. Mégis mi definiálja a latin-amerikai baloldalt? Ha így lehet kérdezni, akkor mi köti őket össze?
Igen, ez egy rendkívül érdekes kérdés, mert ez egy sokszínű baloldal, nem csak Latin-Amerika szerte, hanem még sokszor az országokon belül is. Sőt, történelmileg jellemző volt rájuk a töredezettség és a bezárkózás a saját kis dogmatikus világukba, tehát rendkívül nehéz összehozni általában ezeket a baloldalakat. Viszont létezik egy közös történelmi tapasztalat, amiről érdemes kiindulni, és azt hiszem, hogy itt vannak olyan jegyek, amelyek közös jegyek, és amelyekről elmondható az, hogy összeköti ezt, amit talán latin-amerikai baloldalnak nevezhetünk. Ugye itt mindenképpen beszélni kell arról, hogy a 20. század második felében elkerülhetetlen viszonyítási pont volt a létező szocializmus. Tehát itt beszélünk a Szovjetunióról és Kubáról főleg, az ezekhez való viszonyról, amely nem feltétlenül egy ilyen vak követésben merült ki, voltak itt nagyon komoly kritikák is ezekkel a rendszerekkel szemben, de mindenképpen viszonyítási pont volt, és beszélni kellett róla. A másik ilyen meghatározó élmény, ami szerintem nagyon fontos, és a baloldal kollektív memóriájában ez elkerülhetetlen pont, sokszor tragikus felhanggal, ez a hidegháború alatt elszenvedett üldöztetés, főleg a nemzetbiztonsági doktrínának az emlékei. Erről lehet, hogy itthon kevesebbet hallottak a hallgatók, ez egy katonai doktrína, amelyet az USA katonai tanácsadói oktattak latin-amerikai országok fegyveres erőinek és tiszteknek, főleg Panamában. És itt a cél a kommunista fenyegetés elhárítás volt. Tehát létezett egy olyan tézis, hogy mindenfajta ellenzéki megnyilvánulás, amely baloldali felhanggal történik, ez gyanús. Ez gyanús, és ez tulajdonképpen a Szovjetunió próbálkozása, hogy úgymond a kommunizmust megtelepítse, vagy letelepítse, behozza ezekbe az országokba. És tulajdonképpen az ellenzékiek elleni fellépés megengedett eszközei azok elég tágak voltak. Tehát itt azért voltak kínzások és olyan emberi jogsértések, amelyeket ez a fajta doktrína megengedett. És sajnos elmondható az is, hogy a hidegháború továbbélésére jellemző az, hogy ez néhány hadseregben a mai napig megfigyelhető, vagy megfigyelhetők ezek a praktikák. Úgymond továbbél ez a katonai doktrína több helyen is, de erről talán majd később beszélünk. Úgyhogy volt egy olyan kollektív élmény tulajdonképpen, hogy nem lehet a legális politikába úgy beszállni, hogy ne szenvedjenek üldöztetést, tehát nem lehet részt venni a politikában. Ez ugye vagy, hogyha akár Chiléről beszélünk, ahol megválasztották Allende-t, és ugye volt egy pucs 73-ban, és jött a Pinochet diktatúra, és ami utána történt, azok a kínzások, eltüntetések és üldöztetés, ebből is kiindulhatunk, Argentinában hasonlóképpen. De beszélhetünk itt akár Kolumbiáról is, ahol nem volt konkrétan egy diktatúra, viszont egy olyan szűk elit tartotta a kezében a hatalmat, amely hasonló módszerekhez folyamodott, és szintén elmondható róla, hogy egyébként az Egyesült Államok leghűségesebb szövetsége volt történelmileg a térségben. Úgyhogy ebből kifolyólag nagyon sok baloldali arra következtetése jutott, hogy tulajdonképpen nincsen más út, mint a fegyveres harc. Tehát, hogyha engem üldöznek, és nem tudok részt venni a demokratikus életében az országomnak, akkor egyetlen egy út van, fegyvert fogok, és elvonulok a hegyekben. Ez utólag nyilván rendkívül sok kritikát kapott, és sokan meghasonlódtak később, amikor leszereltek, és úgy gondolják, hogy ez hiba volt, ez a fajta viszonyulás a politikai élethez, vagy ez a fajta fegyveres harc. De mindenképpen ugye a 60-as évektől beszélhetünk arról, hogy van egy ilyen hatalmas gerilla boom ugye Dél-Amerikában, különféle országokban, és ezek a fajta akkor illegális ugye mozgalmak, ezek szintén a baloldal történetének egy fontos eleme. Erről mindenképpen beszélni kell, és ugye erről nagyon sok vita folyik a gerillák, hogy ezek mennyire volt létjogosultságuk, mennyire nem, és a mai napig ugye a mostani legális és demokráciában legálisan résztvevő baloldali mozgalmakat sokan kritizálják amiatt, mert vannak olyan tagjaik, ugye, akik korábban gerillák voltak, tehát ez jellemző ugye Dél-Amerikában a közéleti vitára, ennek a pontnak a jelenléte. Egy másik nagyon fontos téma szerintem az a későbbiekben, és szintén egy kollektív emlék, az a szocialista blokk összeomlása, amely egy hatalmas ideológiai csapás volt, még úgy is, hogy nem minden mozgalom alkalmazkodott úgymond ezekhez a tézisekhez, amelyeket például a Szovjetunió hirdetett, és ekkoriban úgy tűnt, hogy a neoliberális dogma gazdasági rendszer végső győzelmet aratott, és következik az USA-nak a hegemóniája. Tehát itt volt mindenképpen egy válság, nem tudta igazán a baloldal, hogy hogyan tud ebből a csapásból kiemelkedni, és itt volt azért ennek egy pozitív hatása is, mert átértékelték az addigi gondolataikat, és beindult egy szép lassú építkezés a 90-es években, ahogy egyébként az üldözés is enyhült, ugyanis már nem volt hidegháború, és ebből aztán kifejlődtek azok a baloldali mozgalmak, amelyek a későbbiekben a 90-es évek végén és 2000-es évek elején elhozták a baloldali fordulatot, átértékelve a saját korábbi gondolkodás módjukat vagy politikai eszméiket.
Igen, itt ezen a ponton álljunk is meg, mert 2008-ban például, hogyha mondtad, hogy a 2000-es évek első évtizede volt igazából az, amikor a baloldal igazán jó pozícióba került Latin-Amerikában, de volt egy olyan pillanat, hogy 18 országból 11-ben baloldali kormány volt, és közös elemnek tűnt, vagy hűnik innen kívülről, az ottani neoliberalizmusra adott válasz, a kirekesztett tömegek elégedetlenségének a meglovagolása, ez mennyire egy jó leírása annak, hogy mi vezette ezt a baloldali revival-t, baloldali hullámot?
Hát ez nagyon jó leírása, szerintem volt egy általános elégedetlenség a 90-es évek végén ezzel a mindent eluraló neoliberális fordulattal. Ez megfigyelhető egyébként adatokban, szegénység, egyenlőtlenség, társadalmi egyenlőtlenség növekedése, főleg ebben fejeződött ki, és ez nagyon jó táptalaj volt igazából az eddigre tulajdonképpen újra szerveződő baloldali mozgalmaknak ahhoz, hogy hatalomra tudjanak kerülni. Itt mindenképpen el kell mondani, hogy ennek a modernizációnak a része volt az, hogy mozgalmi jelleggel újra szerveződtek, széles tömegbázist hoztak létre, amely tulajdonképpen támaszkodott ezeknek a társadalmaknak a multikulturális jellegére. A fegyveres alternatívát teljesen elvetették, tehát innentől kezdve reformizmusról beszélhetünk. És volt egy másik cél, a demokrácia elmélyítése, amely abban is kifejeződött, hogy előtérbe hozták a különféle állampolgári részvételi mechanizmusokat. Ez főleg a brazil baloldalnál volt nagyon fontos, mert a helyhatósági választásokon sikereket értek el, és folyamatosan építkeztek a demokrácia elmélyítésével, területi jellegről, hogy eljussanak odáig, hogy a központi hatalmat is meg tudják szerezni.
És fogunk is beszélni még Brazíliáról itt az adásban, de hát a napokban a hírek leginkább Kubáról szólnak, és említetted, hogy nagyon sokáig ez egy fontos viszonyítási pont, nyilván Fidel Castro idején mindenki nagyon közelről figyelte azt, hogy mi folyik ebben az országban, és ezért szimbolikus jelentősége is van, még ha vannak is ugye jóval mérsékeltebb árnyalatú baloldali mozgalmak Latin-Amerikában. Az elmúlt hetekben azt lehet látni, hogy egészen kivételes módon évtizedek óta nem látott módon felszínre tört a lakosság elégedetlensége, Kubában tüntetések is voltak ott. Mi okozza ott ezt a forrongást, és akkor nyilván rögtön át is köpnék arra, hogy ez az ilyen post-castrói Kuba, ez mennyire fenntartható? Tehát most ez a forrongás, ez mennyire fenyegeti alapjaiban a kubai berendezkedést?
Igen. Hát Kubára ez ugye egyáltalán nem jellemző az elmúlt évtizedekben, és itt még hozzá is akartam tenni egyébként az előző ponthoz, hogy nagyon fontos, ugye nagyon fontos referenciapont Kuba baloldal számára, mert egyfajta biztonságos menedék is volt egyébként ez sokaknak, amikor zajlott ez az üldöztetés a 70-es, 80-es években. Azonban, hogyha a közvetlen előzményeket kell figyelembe vennünk, akkor az nagyon fontos megjegyezni, hogy Obama idején, és erről sokan tudnak szerintem itthon is, volt egyfajta enyhülés a kapcsolatokban az Egyesült Államok és Kuba között, ami elég sok mindent elkezdett megváltoztatni, úgymond Kuba és a környező országok viszonyában, meg úgy általában a kubai belső helyzetet is elkezdte átalakítani. Diplomáciai kapcsolatok újbóli felvétele, a kereskedelmi embargó enyhítése, kereskedelmi repülőjáratok újraindítása, stb., amely utána Trump idején visszafordult, és visszatértek a keménykész politikájához, tehát itt volt egyfajta visszalépés, és ugyanakkor Trump szintén felfüggesztette az Egyesült Államokból jövő pénzutalásokat. Ezeknek mind kemény politikai hatás, vagy hát igazából politikai és gazdasági hatásaik voltak a Szigetországra nézve, és nagyon fontos megjegyezni, hogy ez a fajta nyomásgyakorlás, különösen most a Covid idején ez eléggé keményen sújtja az országot. Úgyhogy most itt több mindenről is beszélni fogunk, mert a válság okainak nagyon sok, tehát igazából elég sok pontot fel lehet itt sorolni, hogy mik a válság okai Kubában, és miért alakult ki ez a mostani helyzet, ahol az emberek az utcára mentek. Az nagyon fontos megjegyezni, ugye, hogy a Castro-fivérek már nincsenek hatalmon, tehát átadta Raúl Castro és a hatalmat egy új elnöknek, egy fiatalabb elnöknek, Canel Diaznak, 2019-ben, és felnőtt egy olyan 90 utáni generáció, amelynek már nem sok köze van a forradalomhoz. Nem értékeli a forradalom mítoszát, nincsen közvetlen érzelmi kapcsolata vele, tehát már nem igazán lehet ahhoz a karizmatikus vezetési formához vagy legitimációhoz folyamodni, amelyen még rendelkezett Fidel Castro akkor, amikor például összeomlott a szocialista blokk, és Kuba elvesztette nemzetközi piacainak 85%-át, vagy a GDP csökkent 35%-kal. Tehát ő akkor még rendelkezett olyan tekintéllyel, hogy úgymond csatosorba tudta állítani a kubaiakat, hogy túléljék ezt az időszakot, amit úgy hívnak Kubában egyébként, hogy periódo especial, tehát ez a speciális periódus, amikor kimondottan nehéz volt a gazdasági helyzet, sőt, ez általában az éhségig fokozódott. Viszont ez még elég rugalmas rendszer volt ahhoz, hogy Castro olyan korrekciókat hajtson végre, amellyel ez egy nagyobb válság kiküszöbölhető volt, tehát nem voltak komolyabb tüntetések, vagy komolyabb szociális robbanás. Ez most nem mondható el, és akkor el is fogom mondani gyorsan az okait. Tehát ugye van ez a keményebb embargó, amit Trump bevezetett, ez nagyon fontos, erről már beszéltünk. Beszélni kell a venezuelai válságról, mert Venezuela nagyon komolyan támogatta Kubát, és az, hogy az üzemanyag ellátásban nehézségek vannak a Szigetországban, ez nyilván köszönhető annak is, hogy Venezuela válságban van. Ez egyébként évekig évi 12%-át jelentette a GDP-nek ez a venezuelai támogatás, tehát nem elhanyagolható része a kubai gazdaságnak. Kormányzás válságban van, különös tekintettel a mezőgazdaságra és a belső piacokra, tehát nem igazán tudják beindítani azokat a gazdasági mechanizmusokat, amelyek úgymond kompenzálni tudják ezt az elszigeteltséget ebben a pillanatban Kubában. A járvány óriási hatása van a turizmusra, ez nyilván érthető, tehát nem utaznak a Szigetországba, és a bevételeknek egy jelentős részét képviseli a turizmus Kubában. Ebből fakadóan nyilván romlanak a közszolgáltatások, tehát már nem annyira magas minőségű például az egészségügyi szolgáltatás, vagy alapfogyasztási cikkekből vannak ellátási nehézségek, tehát ez egyrészt az embargó, másrészt az, hogy nincsenek bevételek. Előzőekkel párhuzamosan általában a rezsim hasonlóan szokott reagálni, nő az elnyomás, és az ellenzéki hangoknak az agresszív elfolytása. Tehát ilyenkor beindul egy ilyen paranoid reakció, hogy nehézségek vannak az országban, nehogy ebből probléma legyen, és az elnyomás is nő. Erről az ellenzéki újságíról tudnának sokat beszélni egyébként, akiknek a munkáját én is figyelemmel követem, és látom, hogy egyre inkább eldurvul ez a fajta elnyomás, internetet elvágják, stb. Hozzá kell még tenni, hogy a 2010-es években kifejlődött egy olyan új gazdasági elit, amely főleg a hadsereg felső köreihez kötődik, és akik a turizmusban szereztek érdekeltséget. Tehát már nem igazán lehet azt beadni a népességnek, hogy van itt egy ilyen szocializmus, mindenki egyenlő, tehát ez a fajta diskurzus ez kezd ugye kiürülni, vagy kiüresedni, inkább úgy mondanám, és tényleg létrejött Havannában egy olyan pénzes elit, akit lehet látni, hogy költi a pénzét, autója van, stb., mert kicsit felhígult már ez a szocialista eszmeiség, úgymond Kubában, ha volt is korábban, mert ugye azért a kommunista eliteknek mindig volt privilégiumaik. De azt viszont hozzá kell tennem, hogy így is lenyűgöző egyébként az a munka, amit a kubai orvosmissziók végeztek nemzetközi szinten a világjárvány idején, valamint az a tény, hogy az embargó ellenére a Szigetország COVID-oltásokat fejlesztett ki, amelyekről nagyon jó hírek vannak egyébként, hogy magas hatékonyságúak, tehát Kubának ezt tudjuk, hogy mindig egy ilyen soft power, ilyen puha hatalmi eszköze volt az orvostudomány és az egészségügynek a jó minősége, de továbbra is fenntartják ezt a látszatot a nemzetközi közvélemény előtt, hogy bármit is tesznek velünk, mi azért talpon maradunk, és nézzétek meg, még COVID vakcinát is ki tudunk fejleszteni.
Igen, még egy kérdés erejéig maradnánk csak Kubánál, hogy ez a gazdasági válság, ami most már politikai válságba is kezd fordulni, ez megrengetheti az autokratikus berendezkedést? Tehát elképzelhető, hogy Kuba demokratizálódás irányába fog menni?
Hát én úgy gondolom, hogy igen. Van egy generációs váltás, hogy az országban ide inkább kiüresedik ez a forradalmi dolog. Nem lehet örökké arra hivatkozni, hogy mindenért az embargó a hibás. Itt én úgy gondolom, hogy van egy olyan vezetés, amely már nem eléggé tehetséges ahhoz, hogy minden nehézség ellenére fenntartsa ezt a rezsimet. Én úgy gondolom, hogy elindulhat egy irányba a helyzet. Azt senki nem tudja megjósolni Kuba esetében, hogy ez mikor fog bekövetkezni, vagy mennyi idő kell hozzá. Lehet, hogy egy egészen lassú folyamat lesz. Azt tudjuk, hogy 2016-ban Fidel Castro meghalt, Fibére még életben van, de igazából ez volt az a generáció, amely fenntartotta ezt a forradalmi, úgymond mítoszt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy lehet ilyen váltás. Meglátjuk, hogy mi történik. Ugye 2000-es években is azt gondoltuk, hogy Fidel Castro már nem sokáig lesz hatalmas, és itt vagyunk 2021-ben, és még mindig ugye ez a rezsim uralkodik Kubában. Tehát azért ez nehéz megválaszolni. Jó sok nem vagyunk, de úgy gondolom, hogy beindultak folyamatok. Ami nagyon-nagyon fontos, és nagyon fontos, ha már ilyen a latin-amerikai baloldalról beszélünk, az, hogy azon vívmányok közül, amelyek fontosak Kuba életében, azért tagadhatatlanul van egy jó színvonalú oktatás, ez látszik a kubai orvosoknak a munkájában, nemzetközi szinten kutatásfejlesztés, sport, tehát vannak ezek a soft power intézmények. Nem tudható az, hogy egy kapitalista átmenet esetén ezeket fent tudják-e tartani, vagy pedig Kuba egész egyszerűen egy olyan átlagos karibi ország lesz, mint a Dominikai Köztársaság vagy Jamaica, amelyekről annyira azért sokat nem beszélünk, ugye? És ez nem csak a diktatúra miatt van, hanem azért is, mert ezek az eszközök nem állnak rendelkezésükre.
Na most Kubával kapcsolatban ugye egy olyan országról beszéltünk, ahol a tüntetések egy baloldali rezsimmel szemben mennek, de az elmúlt évek egyébként főleg jobboldali kormányokkal szembeni nagyszabású tiltakozásokról szóltak Latin Amerikában, gondoljunk csak Brazíliára, ugye Bolsonaro ellen rengeteg óriási tüntetés volt az elmúlt években, Kolumbia, amit te a legjobban ismersz, hiszen ott éltél a legtöbbet ebben az időszakban, de Ecuadort is mondhatnám, vagy Chilét is. Nagyon sok ország van, ahol különböző jobboldali rezsimekkel szemben az utóbbi években, mintha elfogyott volna a türelem, és minthogyha készülődne egyfajta baloldali kormányváltásnak a lehetősége. Mik azok a közös jellemzők, amik ezekkel a jobboldali kormányokkal szembeni tüntetéseknél így kirajzolódtak?
Igen, nagyon fontos megjegyezni, hogy azért volt egy nagyon jó időszak ezeknek az országoknak a történetében. Tehát az, hogy volt egy ilyen nyersanyag áremelkedés a világpiacon és a commodity boomnak köszönhetően nagyon komoly gazdasági növekedést tudtak fenntartani éveken keresztül ezek az országok, amelyek egyébként nyilván kedveztek a baloldali fordulat kormányainak. Bekövetkezett utána egy nyersanyag ár zuhanás, és sajnos nem hoztak létre gazdasági struktúraváltást ezek a kormányok, tehát beomlottak ezek a vívmányok, az emberek hozzászoktak egy jobb életszínvonalhoz, létrejött egy kicsit még azért ilyen törékeny, de mégis szélesebb középosztály, és számukra rendkívül nagy csalódás volt az, hogy ugye itt zuhant az életszínvonal, ennek volt köszönhető az is, hogy büntették ezeket a baloldali kormányokat, és egy jobboldali fordulat jött létre ilyen 2014-15 magasságában, nagyon sok országban. Viszont ezek a jobboldali kormányok nem nagyon tudtak olyan válaszokat adni erre a válságra, amelyek nem a régi receptek alapján jöttek volna, tehát ugyanúgy a washingtoni konszenzus és a neoliberális politikák kerültek előtérben,
államközi
kiadások csökkentése, privatizáció, természeti erőforrások kiaknázása, bocsánat, igen.
Mondjuk el akkor ez pontosan mit jelent a neoliberalizmusnak a visszatérése washingtoni konszenzus formájában ezekben az években?
Hát igen, tehát itt igazából az a hit, hogyha például a nagyvállalatoknak csökkentjük az adóit, akkor az javít majd a munkanélküliség adatokon, ami hát nem nagyon szokott bekövetkezni, inkább elmélyíti az egyenlőtlenségeket. Ezek az ilyen típusú regresszív adóreformok nagyon jellemzőek ezekre az országokra, amelyek utána elégedetlenséget szülnek egyébként, és ez Kolumbiában is megfigyelhető volt. A korrupció az szintén nagyon-nagyon komoly magasságokat ostromolt. Viszont ha konkrétan a washingtoni konszenzusról beszélünk, akkor a privatizációk, az állami kiadások csökkentése az, hogy mindig ugyanezeket a válaszokat adják, amelyek az állami, igazából az állami szférának a csökkentéséről szólnak, és a gazdaság liberalizációjáról, nem mindig hozzák el azokat a hatásokat, amelyeket a krédó szerint el kellene hozniuk, ugye. És ez nem igazán, tehát ez általában mélyíti a társadalmi problémákat, ahelyett, hogy segítene rajtuk. Ezt nyilván kiélezte a Covid-válság is utána, tehát hogy ahogy bejött a Covid, ez további nehézségeket okozott, munkanélküliséget, éhséget, szegénységet, az egészségügyi ellátórendszer nehézségeit. Nagyon fontos, igen?
Azt szeretném ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy a Covid-helyzet egyébként hogyan hatott erre a protest hangulatra, hogy teljesen lehűtötte?
Hát itt talán még az előzőhöz csatolnék egy pár dolgot, tehát azt is csatolnám az előző kérdéshez, hogy a fiataloknak központi szerepe volt ezekben a tiltakozásokban, tehát ez nagyon fontos hozzátenni. Közösségi hálókon terjedtek a szerveződések, igazából ott publikálták a különböző rendőrségi visszaéléseket is, amik a tüntetések alatt voltak, és nagyon-nagyon sok követelés, sok társadalmi sokféle követeléséből álltak össze ezek a részelégedetlenségek. De egyébként átírva a kérdésedre, hogy ez hogyan hatotta a protest hangulatra általában, itt azért elmondanám azt, hogy főleg érdemes elmondani azt, hogy Brazíliában beindultak nagyon komoly tüntetések, pont a Covid-válság kezelésnek a kudarca miatt, és ez azért fontos megemlíteni, mert Brazília az egy nagyon fontos ország, a régiós nagyhatalomról beszélünk tulajdonképpen, vagy regionális hatalomról. Itt a halottak száma meghaladta az 500 ezret, azt hiszem, hogy már ilyen 544 ezernél tart, naponta körülbelül 2000 halott van, és hát itt a Bolsonaro ugye volt katonatiszt, szélsőjobboldali elnőként lehetne őt legjobban definiálni, sokféle jelzőt rá szoktak sütni, de a lényeg az, hogy a vírus kezelése az elégtelen volt, tehát itt tulajdonképpen a vírus súlyosságának a tagadásától, tömeggyűlések, politikai tömeggyűlések szervezéséig, maszkviselés nélkül, a különböző kormányzók és helyi vezetők járványügyi intézkedéseinek a szabotálásáig nagyon sok minden történt elnöki oldalról, amely hát elfogadhatatlan egy felelős elnök részéről. Az oltások elutasítása, oltásellenesség, a különböző járványadatok folyamatos kétségbevonása, a segélyek megvonása a legszegényebbektől a járvány idején. Tehát egy csomó olyan intézkedés volt, ami kiütött a biztosítékot az embereknél, és ebből nagyon-nagyon komoly tüntetések alakultak ki. Több ilyen országos tüntetés is volt, a legutolsók azok május 29-én és június 19-én, párhuzamosan több városban olyan szlogenekkel, mint oltást a karba és ételt a tányérra, tehát azért ez kifejezi azt is, hogy milyen komoly gazdasági nehézségek vannak az országban. De egyébként azt hozzá kell tenni, hogy ez egy olyan elégedetlenség, amely nem csak a Covid válságkezelésből, vagy elégtelen válságkezelésből táplálkozik, hanem már korábbról jön, tehát azért Bolsonaro elég sok olyan hibát követett el, ami ide vezetett.
Akkor itt két szót ejtsünk Luláról, aki ugye a 2000-es éveknek a brazil elnöke volt, és nyugodtan mondhatjuk, hogy nem csak Brazíliában volt nagyon népszerű, hanem a nemzetközi baloldalon is egy ilyen, tehát ami kifejezetten egy ilyen mérsékeltebb baloldali fordulatnak a megtestesítője volt, amely sok társadalmi eredményt hozott. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi az ő öröksége Brazíliában, és van-e esélye azok után, hogy kikerült a börtönből visszatérni a hatalomba a következő választásokon?
Igen, Lula örökség az nyilván ellentmondásos, viszont nagyon fontos megjegyezni, hogy komoly eredményeket ért el pont ugye a commodity boomot kihasználva a szegénység csökkentésében és a valamilyen szinten talán a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésében is. Az oktatás és az egyéb ilyen szociális intézményeknek a fejlesztésében nagyon sok egyetemet alapított Brazíliában az ő ciklusában, vagy a ciklusai alatt. Úgyhogy pozitív tulajdonképpen a szociális társadalmi mérleg, annak ellenére egyébként, hogy nem nagyon törekedett ő arra, hogy letörje a hagyományos brazil oligarchiának a gazdasági hatalmát, tehát inkább kiegyezésre törekedett úgy a hagyományos elitekkel, a gazdasági elittel, hogy közben próbálta csökkenteni a szegénységet is. Ennek ellenére nem lopta be magát a hagyományos eliteknek a szívében, mint baloldali vezető, viszont rendkívül népszerű elnök volt egészen addig, ameddig ugye volt egy olyan korrupciós botrány, amit tulajdonképpen az amerikai titkosszolgálatok most már bizonyítottan, és a brazil média is eléggé felfújt, amelynek végül az lett a vége, hogy felmentették Lulát, tehát őt pont akkor vitték börtönbe egy bíró és az ügyészség összejátszása következményeképpen, amikor a 2018-as választások következtek volna. Egyértelműen azt mutatták a statisztikák, hogy ő nyert volna a jobboldali jelölttel szemben, viszont így, hogy kilökték a sorból, úgymond, vagy kivonták a forgalomból, ezáltal ugye ez a szélsőjobbos kurzus került hatalomra Brazíliában. Úgyhogy most azt tartják egyébként, hogy a jelenlegi krízis mellett egyértelműen Lula a favorit, így, hogy már szabadlábon van és politikai életben részt vehet. Úgyhogy a 2022-re való készülés jegyében telik már ez az év, és ugye egymást váltják a különböző felmérések. Ebben a pillanatban a megkérdezettek 54%-a támogatná Bolsonaro azonnali leváltását a ciklus kitöltése előtt. Tehát azért ez egy elég kemény adat. Ugyanakkor azt is el lehet mondani, hogy a választások esetén Lula stabilan nyerne Bolsonaro előtt. Első és második fordulóban is ilyen 12-13% ponttal, tehát igazából azt lehet mondani, hogy ezt érzi is Bolsonaro, hogy az ő helyzete eléggé instabil, és már most elkezdte kétségbe vonni a 2022-es választásoknak a hitelességét, és kijelentette, hogy vagy tiszta választások lesznek, vagy nem lesznek választások. Tehát már meglebegtette Trumpra hajazóan egy picit azt, hogy ezek nem biztos, hogy tiszta választások lesznek.
Na, Brazília mellett akkor még nézzünk egy kicsit körbe, hogy mely országokban van esély mostanáság egy baloldali fordulatra.
Nagyon fontos megjegyezni Perút, ahol ugye érdekes meglepetés született, minimális különbséggel az establishment által támogatott Keiko Fujimori előtt nyert Pedro Castillo, aki egy ilyen paraszti mozgalmú, vidéki mozgalomból táplálkozó baloldali vezető, nagyon ilyen grassroot jellegű baloldali vezető egyébként, akitől még nem nagyon tudjuk, hogy pontosan mit lehet várni Perúban, de nagyon érdekes dolgok történhetnek ott a következő években. Tehát, hogy már történt egy ilyen típusú váltás. Akkor nem zárható ki Gabriel Boric győzelme Chilében, aki a baloldali előválasztás győztese, ugye ez mostanában történt, aztán most júliusban volt a baloldali előválasztás. Ez egy 35 éves, új generációs vezető, aki tulajdonképpen a 2019-es chilei tüntetéseknek a terméke, ő részt vett abban a diák mozgalomban, akik protestáltak a rendszer ellen és új alkotmányt követeltek, tehát őt ez a mozgalom termelte ki, úgymond, eléggé népszerű, és egyelőre úgy tűnik, hogy a baloldalnak az előválasztásán jóval több ember vett részt, mint a jobboldali előválasztáson, úgyhogy elég jó esélyekkel indul majd a most novemberi választásokon. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy alkotmányozó nemzetgyűlés van az országban, tehát az új kormány feladata lesz úgymond már az első rendelkezéseit ennek az alkotmánynak alkalmazni, és ez pedig a Pinochet-i alkotmánynak a leváltását jelenti. Tehát itt megtörtént egy olyan fordulat, ami tulajdonképpen a neoliberális Chilének a leváltását jelenti, egy politikai és gazdasági fordulat. Nemrég jelent meg a Mércén nagyon érdekes cikk, ami arról szól, hogy a vízkészletek privatizációját is visszafordítják, és ez ugye köztulajdonba fog kerülni ismét a víz Chilében, tehát bizonyos dolgok változni fognak az országban. És még amit hozzá kell tenni, Kolumbia, igen, hát majdnem kifelejtettem az egyik legérdekesebb pontot. Kolumbiában békefolyamat volt, ezt tudjuk 2012-től 2018-ig biztosan. Azóta inkább az látható, hogy a megválasztott Duque kormány inkább szabotálja ezt a békefolyamatot. és emiatt elég nagy az elégedetlenség az országban. Az ország megtapasztalta a békét, 2012 és 2018 között fegyverszünet volt ugye a FARC gerilla szervezettel, amely leszerelt 2016-ban, és azt hiszem 2017-ben, bocsánat. És ugye ezt ennek a békeszerződésnek a rendelkezéseit nem igazán tartja be ez a mostani kormány, ugyanakkor rendkívül szárnyal a korrupció, nem oda megy a pénz, ahová mennie kéne az újjáépítésre, és hát borzasztó agresszíven avatkozik be a tüntetésekbe a kormány. Nagyon rossz az emberi jogi rekordja, úgymond, tehát az emberi jogi mérlege ennek a mostani kormánynak, és egyre hevesebbek a tüntetések az országban. Úgyhogy nagyon kedvezőek a feltételek igazából ott is ahhoz, hogy egy baloldali fordulat bekövetkezzen, Gustavo Petro féle Colombia Humana, ezt úgy lehetne legjobban fordítani, Humán Colombia vezetésével, ez egy mozgalom. Viszont nagyon sokan úgy érzik szakértők, hogy nem igazán van meg ehhez a vidéki ereje ennek a mozgalomnak egyelőre, hogy ez a fajta fordulat létrejöjjön. Több politikai erővel kellene lepaktálnia ahhoz, hogy le tudják váltani a mostani, most hatalmon lévő erőket. Ehhez még nincsen meg a feltételek, tehát nagyon sok politikai egyezkedésnek kell történnie ahhoz, hogy valóban meg tudják lovagolni ezt a fajta hangulatot, amely egy erősen kormányellenes hangulat Kolumbiában, és amelynek nagyon sok oka van.
Most, hogy ilyen körképet adtál, azért az is körvonalazódik szerintem a különböző leírásaidból, hogy azért a kontinensen belül van egy két nagyon különböző irányzat is a baloldalon belül. Az egyik a radikális baloldali szárny, a másik a mérsékelt szárny, és a mérsékelt szárnyhoz tartozik az a brazil példa, amit említettél, de mondanál nekünk olyan országokat, amelyek inkább ez a mérsékelt vonalhoz tartoznak, és olyanokat, amelyek mondjuk olyan radikálisabb vonalat képviselnek még, mint amilyen Venezuela hírhet rezsime volt, vagy amilyen a kubai.
Igen. Hát ez egy klasszikus felosztás igazából, és szerintem helyes ez az elválasztás ezeknek a mozgalmaknak. Ezek közül nyilván voltak olyan országok, ahol hatalmon is volt ez a baloldal, és olyan országok, ahol örökösen ellenzékből próbálkozik, de meglátjuk, hogy mekkora sikerrel. Tulajdonképpen hát nyilván ugye Venezuela, Kuba, Ecuador, Bolívia tartozik az ilyen hangosabb, radikálisabb, populistább baloldali irányzathoz. Ugye Ecuadorban Correa, Rafael Correa elnöksége volt ilyen, amelyet most ugye nem sikerült magát újra választatnia, ugye, mert 4 év neoliberális hatalomgyakorlás után jobboldali kormány került hatalomra, rendkívül pragmatikus gazdasági vezető Guillermo Lasso, és egyébként a mérsékeltebb szárnyhoz tartozna nyilván például Uruguay, vagy a Kirchner-féle argentin kormány, Brazília szintén, valamint ide sorolhatjuk a kolumbiai ellenzéket is, Gustavo Petrót, aki egy progresszív közgazdász, rendkívül érdekes fenntarthatósággal kapcsolatos ötletekkel, tehát igazából ő egy leginkább egy ilyen klasszikus nyugati szociáldemokráciára hajaz, erős zöld befolyással, tehát ezt így lehetne talán legjobban definiálni, ezt a progresszív irányzatot. Tehát ő is mindenképp egy mérsékelt szárny. Bár ugye nyilván Kolumbiában próbálják őt úgy pozícionálni, főleg ugye az oligarchiának a kezében lévő médiumok, ugye azok a gazdasági elit kezében lévő médiumok, mint egy igen igazi radikális baloldali vezetőt, amit hogyha a programját megnézzük, egyáltalán nem igaz. Nyilván ez abból táplálkozik, hogy ő maga is fiatalon gerilla volt egyébként, az M19-hez tartozott, de hát ugye ez már megint egy másik téma lenne, hogy az M19 nem egy radikális gerilla mozgalom volt, hanem kimondottan egy reformista jellegű, annak ellenére, hogy ők is fegyverben voltak.
Zárásként, mert most már elszállt a fél óránk, amit a podcastra ugye keretként általában szánni szoktunk, azért muszáj föltennem egy nagyon alapvető kérdést, és ez pedig az, hogy ha kormányra kerül több országban is a következő 1-2 évben a baloldal Latin-Amerikában, akkor mik azok a történelmi hibák, amelyeket meg kell haladnia, melyek azok a legfőbb kihívások a baloldal előtt, amelyeknek meg kell felelniük akkor, hogyha nem akarják, hogy egy következő kormányzás után ugyanilyen jobboldali hullám söpörjön végig a kontinensen, mint amit mondjuk Bolsonaro fémjelez itt Európából nézve.
Igen, itt nagyon-nagyon fontos megjegyezni az egésznek a gazdasági hátterét. Egész Latin-Amerikában jellemző egy nyersanyag intenzív növekedési modell, egy úgynevezett commodity függőség, amit spanyolul úgy hívunk, hogy extractivismo, tehát az ilyen kitermelésen alapuló gazdaság. A nyersanyag részesedés az összexportból egészen magas minden országban, tehát Brazíliában 63%, Kolumbiában 80%, Chileben 87%, és ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a gyarmati modell él tovább gazdaságilag. És ez az elmaradás egyik fő oka, mert nagyon-nagyon kevés nyersanyagtól függ ezeknek az országoknak a gazdasági jóléte vagy növekedése. Tehát ezzel le kell számolni, a természet olcsó kiaknázásáról át kell térni egy olyan trópusi fejlődési modellre, amely a térség biológiai gazdaságára, a biológiai gazdagságára, biodiverzitására épít, fenntartható tudás és kutatás alapú megközelítéssel, magas hozzáadott érték mellett, minimális energia és anyagfelhasználással, tehát egy másfajta hozzáállás kell, egy fenntartható tudás és kutatás alapú gazdaság. És itt be lehet hozni, egyébként beszélhetnénk a gyógyszeriparról, a kozmetikai iparról, agrárerdészetről, az őslakosok hagyományos tudásának a bevonásáról a fejlődésbe, ezek nagyon fontos témák. Ez az egyik téma, tehát egy gazdasági modellváltás feltétlenül szükséges lenne ahhoz, hogy a baloldal hatalomra kerül, ne megint ugyanattól az átoktól szenvedjen tulajdonképpen, hogy a nyersanyag függőség meghatározza a politikai és gazdasági mozgásterét. Ez nagyon fontos elkerülni. El kell kerülni az autoritár csapdákat is, és elmélyíteni a demokráciát, tehát nagyon fontos lenne részvételi mechanizmusok továbbfejlesztése, és a marginalizált társadalmi csoportok bevonása a fejlődésbe. Közelebb kerülni a tömegbázishoz, tehát nem eltávolodni és nem bürokratizálni ezeket a mozgalmakat, mint ahogy történt például a Lula esetében Brazíliában, ami egy nagyon nagy hiba volt, hanem közel maradni a tömegbázishoz és meghallgatni ezt a tömegbázist, mert igazából ez az egyetlen módja annak, hogy hosszabb távon tudják konszolidálni a hatalmukat, hogyha arról van szó további választásokon. Valamint a harmadik pont, úgy gondolom, az pedig a vagyonkoncentráció és az egyenlőtlenségek valódi csökkentése lenne. Ez nyilván ellenállásba fog ütközni, főleg a tradicionális elitek részéről, és ez a legnehezebb feladat. De elegendő demokratikus legitimációval megvalósítható, tehát egyenlőbb társadalmak létrehozása, ugyanis azért azt tudjuk mindannyian, hogy a dél-amerikai országok, hogyha megnézzük adatokkal, ezek a világ legtársadalmilag egyenlőtlenebb országai közé tartoznak, tehát ezzel mindenképp változtatni kell ahhoz, hogy hosszabb távon fel lehessen őket zárkóztatni, és tudásalapú, erős oktatásra rendelkező országokat hozzunk létre.
Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad, és köszönöm, hogy itt voltál velünk ebben a mai adásban, azt hiszem mindannyian nagyon sokat tanultunk tőled.
Hát nagyon szépen köszönöm is a lehetőséget, örülök, hogy itt lehettem, és mindenkinek kellemes nyarat és üdülőst kívánok.
Én pedig ezúton szeretném megköszönni nem csak Attilának, tehát, hogy itt volt velünk, és elmondta ezt a rengeteg érdekességet olyan országokról és olyan politikai fejleményekről, amelyekről Magyarországon nem nagyon tudunk, hanem szeretném megköszönni a hallgatóknak is, hogy itt voltak velünk a mai adásban, és ahogy ígérni szoktam, a következő hetekben és hónapokban is hasonlóan izgalmas témákkal fogjuk folytatni. A viszonthallásra!
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket! Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is! Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.